2023 második negyedévétől pozitív fordulat várható a magyar gazdaságban, a Magyar Bank Holding várakozásai szerint. A hazai gazdaság ekkortól ismét növekedési pályára állhat, fokozatosan javulhat a fogyasztás, és elindulhat az infláció tartós csökkenése, mondta a Magyar Bank Holding vezető elemzője az idei első makrogazdasági prognózisukat bemutató sajtótájékoztatón. Szupán Gergelyt kérdeztem.
Mi alapvetően pozitív tartalmán várjuk idén a növekedést, ugyan a tavalyi év vége már egy mutatott egy átmeneti technikai recesszió, de ez azt jelenti, hogy két negyedében egymás után csökkent a GDP az előző negyedévhez képest. Úgy gondoljuk, hogy ez még folytatódhatott a első negyedévben, de a másik negyedévtől már egyértelműen fordulatot várunk a negyedéves alapú növekedésben is, és ez összességében elég lehet ahhoz, hogy az évet alapvetően pozitív tartományba fejezzük be. Tehát az év eleje még mélyről indul, még negatív lehet a növekedés, de az év másik felében már egyre inkább pozitívabb, és az év utolsó negyedévében már kifejezetten erőteljes lehet a növekedésünk, és így éves átlagban várható egy 1%-os gazdasági növekedés.
Mi az, ami támasztathat ennek, tehát mi az, ami húzhatja ezt a számot, illetve mi az, ami ronthatja?
Ami húzhatja, az ugye láttuk, hogy a tavalyiben volt egy rendkívüli asszály, emiatt a mezőgazdaság termelése tavaly több mint 1%-kal rontotta a GDP-t. Ha ez nem történt volna meg, akkor a tavalyi növekedés az megközelíthette volna 6%-ot, sőt, háború és energiaválság nélkül akár a 7%-ot is elérhette volna a tavalyi növekedés. Mivel ezek a tényezők rontották a tavalyi gazdasági növekedésünket, de idén nem számítunk olyan mértékű asszályra, mint amilyen tavaly volt, mert azért az rendkívüli volt. Ennek hatására önmagában a mezőgazdaság egy olyan alacsony bázist fog mutatni, amihez képest a növekedés jelentős lehet, és ez önmagában húzhatja a hazai gazdaságot. A másik terület, ami javíthat, az a csökkenő energiaáraknak a hatása. A csökkenő energia hatása felélegzést adhat a hazai gazdasági szereplőknek, először a válti szektornak, de előbb-utóbb ezt már érezni fogja a lakosság is, tehát ez szintén javíthat a kilátásokon. Emellett javíthat a kilátásokon az a tény, hogy a európai gazdaságok megúszták a tavalyi energiaválságot. Ugye tavaly mindenki attól félt, hogy akut energiaválság lesz, arra készültek, hogy milyen termelőszégeket kell leállítani annak érdekében, hogy energiát spóroljanak, és erre szerencsére nem került sor. Ennek a háttérében persze az enyhe téli időjárás is van. De tehát kedvező külső környezet is van a háttérben, de Európa ezt megúszta, és Európában most az látszik, hogy újra egy kicsikét gyorsulhat az európai gazdaság, ez mindenképpen ránk is kedvező hatással lehet, illetve a kínai nyitás, ami szintén fontos tényező lehet. Egyrészt a kínai fogyasztás elindulhat, emiatt a Kínában irányuló export is javulhat Európa szerte, és ugye itt rengeteg beszállítói kapacitásunk van a német exportőr cégek felé. Tehát így lehet egy közvetett hatás is, illetve a meginduló kínai turisták, amire már láttunk is példát, szintén hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a turizmus továbbra is a kilábalást mutassa.
Az inflációt tekintve milyen várakozásaik vannak, milyen éves átlagos inflációt várnak?
Ja, az év elején 25% fölött nyitott az infláció, és a vártnál sokkal lassabb mértékben kezdett el mérséklődni az infláció, de az inflációs fordulat már megtörtént. Viszont mivel az év közepén nagyon meredekké válhat az inflációnak a visszaesés, és ezért az év utolsó hónapjaiban már egy számjegyű inflációra számítunk. Decemberben 6-7% közé csökkenett az infláció, így éves átlagban, annak ellenére, hogy nagyon magasan indult az év, de mégis egy ilyen 18,5%-os inflációra számolunk, és most már egyre több olyan jelet látunk, ami arra utalhat, hogy akár ennél alacsonyabb is lehet az infláció.
Szupán Gergelyt, a Magyar Bank Holding vezető elemzőjét hallották. A Magyar Bank Holding elemzői szerint a Magyar Nemzeti Bank a tavaszi hónapokban is magasan tarthatja a kamatokat. A forint sérülékenysége miatt ez egyelőre indokolt. A vártnál magasabb hazai infláció, valamint a kockázati tényezők vártnál lassabb javulása miatt az idei és a jövő évre várt kamatpályát felfelé módosították a bankholding elemzői 2023 végére az alapkamatot 10,5%-ra, 2024 végére pedig 6%-ra várják. Erről és a forint árfolyamának várható alakulásáról is kérdeztem Kuti Ákost, a Magyar Bankholding stratégiai elemzés központ vezetőjét.
Érdemes abból kiindulni, hogy 18%-os jegybanki kamatunk van, nem alapkamat, hanem jegybanki kamatunk van, ami tavaly október óta van életben, és azóta az euróforint árfolyam ezért járt 430 fölött is, és most a 371 szinteket ostromolja. Ez fontos látni abban a tekintetben, hogy mi várható az év hátralévő részében az euróforint vonatkozásában. Nagyon fontos, hogy javultak a külső kockázati tényezőink, nevezetesen, hogy az energiaárak lejjebb kerültek, tehát mind a villamosenergia, mind a földgáz esetében egy jelentős csökkenés rajzolódott ki. Ez nagyon fontos, mert javította hazánk megítélését. A belső folyamatokat tekintve pedig láttuk azt, hogy érdemben elkezdett működni a magas kamat, és a befektetők megszerették a magyar eszközöket. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy a tavaly októberi szintekhez képest jelentősen tudott erősödni a forint. Előre tekintve úgy látjuk, hogy ezek a tényezők azért velünk maradnak. Ez járult hozzá ahhoz, hogy a januári időszakhoz képest jelentősen javítottuk az euró forintra vonatkozó várakozásainkat. Tehát mostani évvégi prognózisunk az 378, januárban ennél magasabbat publikáltunk, hiszen azóta érdemben javult a kockázati megítélésünk, és úgy látjuk, hogy ez fenn is marad az év hátralévő részében.
Mi az, ami lefelé, mi az, ami fölfelé mozgathatja az árfolyamot?
Hogy az év hátralévő részét nézzük, akkor két olyan tényezőt látunk, ami akár rövidebb távon ki tudja billenteni a forintot, az euróforint pályáját. Ami érdemben tudja javítani, illetve erősíteni a forintot, az egy megállapodás a bizottság, illetve az EU-val a forrásokról, amelyek érdemben hozzájárulhatnak majd a gazdasági növekedéshez. Ez rövid távon akár 5%-os erősödést is hozhat a forint euró árfolyamában, illetve az év második felében látunk egy olyan folyamatot, hogy az alacsonyabb inflációs pályával párhuzamosan az MNB kamatcsökkentési ciklusba kezd. Ez általában a kamatcsökkentési ciklust megelőzően tud némi kilengést okozni az adott deviza árfolyamában, tehát itt arra számítunk, hogy lehet ebből akár egy mérsékeltebb gyengülés is, de érdemben nem fogja befolyásolni az euróforint pályáját, illetve a forint megítélését.
Az államadósság alakulásában milyen pályát lát a Magyar Bank Holding, illetve a kamatkiadások miként alakulhatnak?
Ugye két külön folyamatot érdemes megkülönböztetni, hogy a GDP arányában az államadósság a várakozásaink szerint az csökkenő pályára kerül, viszont átmenetileg, és ezt láttuk már a különböző kimutatásokból, a magasabb kamatszinthez magasabb kamat kiadások párosultak, de ez hosszabb távon azért várakozásunk szerint nem marad így, hiszen a kamatcsökkentési ciklus majd a későbbiekben kibocsátandó állampapírok esetében is alacsonyabb kamatpályát és alacsonyabb kamatfizetést tud előirányozni, tehát átmenetileg most a gazdaság egy olyan szakaszban van, hogy ezeket a magasabb kamatkiadásokat kell vinnie, de ezzel párhuzamba lehet állítani, amit jeleztünk is, hogy ugye vannak olyan automatikus stabilizátorok, amelyek növelik a költségvetés bevételét, például magasabb inflációhoz magasabb áfabevételek is párosultak, hanem is teljesen, de azért részben ezek tudják egymást kompenzálni.
De hogyha a számot nézzük, akkor a GDP arányos államadósság év végén mekkora lehet?
A számot tekintve ilyen 66,8%-os GDP arányos államadossággal számolunk, és ez jövőre 65% közelébe csökkenhet.
Kuti Ákost, a Magyar Bank Holding stratégiai elemzés központ vezetőjét hallották. Megkezdheti a Magyar Nemzeti Bank a monetáris lazítást várhatóan a jövő kedden a kamatfolyósó szűkítésével. Erre a piaci várakozásokkal ellentétben nem volt semmilyen utalás eddig a jegybank részéről, ezért az MNB alelnökének szerdai bejelentése mindenképpen újdonság, mondta a portfólió vezető makrogazdasági elemzője. Virág Barnabás jegybank alelnök a vg.hu-nak beszélt arról, hogy jövő kedden dönthetnek a kamatfolyosó felső szélének jelentősebb szűkítéséről. Ez ugyanakkor még nem jelenti a kamatok csökkentését, emelte ki az elemző. Madár Istvánt kérdeztem.
Alapvetően a piac és minden szakértő azt gondolta, hogy csak időkérdés, hogy mikor kezdődik el a kamatcsökkentés Magyarországon. Ugyanakkor a jegybank mindez idáig tartózkodott azzal kapcsolatban bármiféle jelzéstől, hogy ennek az időpontjára bármiféle utalást tegyen, vagy jelezze azt, hogy ez még milyen sokára fog bekövetkezni. Általában a jegybank próbálta a szigorú hangvételt azzal is hangsúlyozni, hogy nem tett utalást arra, hogy ez nagyon közel lenne ez a kamat csökkentés megindítása. Ugye a mostani interjú ebből a szempontból újdonság, hiszen a jegybank alelnöke úgy fogalmazott, hogy mivel a szélsőséges kockázatok már kiárazódtak a magyar gazdaságból, ezért lehetőség nyílik a kamat folyosó felső szélének csökkentésére, és erre már a monetáris tanács jövő heti ülésén is sor kerülhet. Ugye ez nem egy nagyon erős kamatszint, nem egy effektív kamat csökkentés lenne, ha ez bekövetkezne, hiszen ez a kamat folyosó folyosónak a teteje az egynapos hitelkamatláb a bankközi piacon szolgál a napon belüli kamatingadozásoknak a kezelésére, de mivel ez nagyon-nagyon magasan van, 25%-on, ezért igazából ennél jóval alacsonyabbak a bankközi kamatok most, tehát nem tekinthető igazán effektívnek ez a fajta kamatdöntés, ha bekövetkezik akkor sem, de minden esetre egy fontos lépés azzal kapcsolatban, hogy a jegybank készülődik az érdemi kamat csökkentésre is.
Mindezek függvényében mikor kezdődhet meg az érdemi kamat csökkentés? Lehet-e erre vonatkozóan bármit kikövetkeztetni?
Ugye elvileg a mostani sajátos monetáris politikai eszközrendszerben bármelyik nap kamatot csökkenthetne a jegybank, hiszen egy naponta meghatározásra kerülő egynapos kamatláb a jegybank irányadó eszköze. Ugyanakkor azt a jegybank többször jelezte, hogy erre nem kerülhet sor máskor, csak a hagyományos, havonta megrendezésre kerülő monetáris tanácsüléseken. A következő ilyen jövő hét kedden lesz, és mint azt most Virág Barnabás MNB alelnök el is mondta, ekkor kerülhet sor a már említett kamat folyosó felső szélének a lejjebb tolására, és azt is hangsúlyozta, hogy nem várható az, hogy egyébként a 18%-os irányadó ráta is lejjebb kerüljön. Ebből az következik, hogy a legkorábbi szóba jöhető lehetőség az a májusi kamatdöntő ülés, tehát egy hónap múlva. Ugye ennek a lehetőségét kiszélesítheti az, hogyha beválik a Magyar Nemzeti Banknak az a várakozása, hogy itt a következő áprilisi inflációs szám az már egy érdemi infláció mérséklődést jelez. Ugye az elmúlt hónapokban tetőzött az infláció, ám utána két hónap is inkább csak stagnálással felérő enyhe visszaesést mutatott, ami talán egy kicsit alulmúlta a piaci várakozásokat, tehát nem volt olyan szép szám, mint amiben esetleg a piac reménykedett, és hogyha az áprilisi szám ennél jobb lesz, és ezt a piac is már egy egyértelmű infláció csökkenési tendencia kezdetének fogja értékelni, akkor elképzelhető, hogy májusban a jegybank hozzálát a 18%-os irányadó kamat faragásához is. Ugyanakkor sokan hangsúlyozzák azt, hogy azért erre még inkább kedvező lenne, hogyha inkább júniusban kerülne sor. Két okból, az egyik természetesen az, hogy április után májusban is egy már szemmel látható infláció csökkenést vár a jegybank, ezért ugye lenne két erős adata a jegybanknak, mégis hitelesebb lenne ilyen módon ekkor kamatot csökkenteni. Másrészt pedig júniusban jelenik meg a Magyar Nemzeti Bank inflációs jelentése, ami egy új gazdasági helyzetértékelést és egy új inflációs előrejelzést tartalmaz. Egy ilyen dokumentummal a háta mögött a jegybank hitelesebben a piac által elfogadhatóbb módon tudja ezt a kamatcsökkentési ciklust elkezdeni, ezért sokan arra számítanak, hogy talán nem májusban, hanem inkább június végén kerül sor majd az első kamatvágásra.
Madár Istvánt, a Portfólió vezető makrogazdasági elemzőjét hallották. Az év első három hónapjában 224 milliárd forint értékű friss tőke áramlott be az OTP alapkezelő alapjaiba. A kezelt vagyon így márciusra meghaladta a 2000 milliárd forintot, ami egy mérföldkő a társaság életében és példanélküli a magyarországi alapkezelők között, mondta az OTP alapkezelő vezérigazgatója. Éder Györggyel beszélgettem.
2022-ben az OTP alapkezelő 9 milliárd fölötti adózás utáni eredményt ért el, és az a kezelt állományunk, a befektetési alapok állománya is 300 milliárd fölött növekedett. Ez leginkább a pénzpiaci alapokba és a rövid tőke alapokba áramlott be ez a nagy mennyiségű pénz.
Hogy látják, minek volt köszönhető ez a jó eredmény? Ugye nem volt egyszerű a tavalyi év, a geopolitikai kockázatok mellett még a Covid utóhatásai is megmutatkoztak.
Igen, nagyon nehezen kezdődött az év, inkább pénzkiáramlás volt a befektetési alapjainkból, de két dolognak tudható be, hogy ilyen jó eredményt értünk el a tavalyi évben. Az egyik az a kamatoknak az emelkedése. Ez nagyon jót tett, mert amikor a kamatok emelkednek, akkor a befektetési alapoknak egy komolyabb kereslet van. A másik pedig egy jó megválasztott stratégia, hogy erre gyorsan tudtunk reagálni, és az OTP bank disztribúciójának segítségével nagy mennyiségben tudtunk eladni befektetési alapokat az ügyfeleinknek az OTP csoporton belül.
Hogyha kicsit részletesebben nézzük, akkor a termékstratégiában milyen irányba volt érdemes elmozdulni tavaly?
Hát ahogy említettem, a legfontosabb ilyenkor, amikor biztos rövid kamatot lehet elérni a piacon, és az inflációból egy kicsit lehet nyerni ezzel, tehát vissza lehet vágni az inflációból a befektető részére, akkor annak mindig is ezek a rövid kötvényalapok, pénzpiaci alapok, ezek mentek legjobban. Hála Istennek mi megtartottuk a pénzpiaci alapunkat, nem úgy, mint a versenytársaink, és gyorsan le tudtuk emelni a polcról, és tudtuk ajánlani az ügyfeleinknek, és ebben is legalább 200 milliárd forintos pénzbeáramlás volt. Ugyanígy a rövid kötvényalapok, amiknek alacsony kockázatuk van, ezt nagyon szeretik az ügyfelek, ezt már többször is megfigyeltük a történelem során, hogy amikor viszonylag magasabb a kamatszint, akkor szeretik az ügyfelek ezeket a befektetéseket, könnyebben el lehet nekik adni, sokkal könnyebben, mint egy részvény alapot.
Milyen várakozások vannak erre az évre? Azért a kockázati oldalon még nincsen teljesen megnyugvás.
Ez így van. Mi úgy gondoljuk, hogy a 2023 évben továbbra is ezek a befektetési alapok lesznek a legnépszerűbbek a piacainkon. Elképzelhető, hogy egyes bátrabb befektető, egy-két ügyfélszegmens az hosszabb kötvényeket is fog választani, hosszabb kötvény portfóliókat, mert azért alapvetően arra várunk, hogy a kamatok innentől már csak lejjebb fognak menni, és ezek az alapok egyébként az ilyen esetben, amikor csökken a kamatok szintje, akkor ezek nagyot tudnak nyerni, többet, mint hogyha a befektetési alapoknak a rövid kötvény szegmensébe fektetnének be.
Meg lehet-e például azt satszolni, hogy a növekedésben mit várnak? Tehát, hogy lehet-e hasonló növekedést, mint 2022-ben?
Nem gondolom, hogy hasonló növekedés. Így is én azt gondolom, hogy az első negyed évben már egy jó rész annak a pénzbeáramlásnak megtörtént szerintem, amit ebbe az évbe várhatunk. Azért egyértelműen látszik, hogy a gazdaság helyzete is egy kicsit rányomja a bélyegét a befektetési alapok piacára. Az ügyfeleinknek kevesebb pénze marad az infláció miatt, és elképzelhető, hogy ők is így ezeket a befektetéseket jobban meggondolják ebbe az évbe.
Ider Györgyöt, az OTP alapkezelő vezérigazgatóját hallották. Csak nem 916 milliárd forint bruttó árbevételt ért el 2022-ben a Spár Magyarország, ami 15,6%-kal több az előző évinél. A Spár Magyarország ügyvezető igazgatója a vállalat tavalyi eredményeit összegző sajtótájékoztatón azt mondta, nincs semmilyen pozitív hatása az árstoppok fenntartásának. A szektort terhelő különadókról is kérdeztem Heisler Gabriellát.
Én azt gondolom, hogy egy inflációs környezetben, egy háborús környezetben kiemelkedő jó évet tudtunk tavaly zárni árbevétel szempontjából. 15,5%-kal növeltük az árbevételünket, 915 milliárd forint bruttó forgalmat realizáltak a Spár márkával védjegyzett üzletek.
A kiskereskedelmi különadó miként terhelte a 2022-es évet, tehát a Spár mennyit volt kénytelen befizetni ezen a vonalon?
A pontos számokat majd a mérlegünk nyilvánosságra hozatalával fogjuk megmondani. Igazából azt kell látni, hogy a 4,1%-át kell befizetni az árbevételünknek, ami jelentősen több, mint ennek az iparágnak a profitja, hiszen itt az elvárt profitrát a 2-3%, tehát mi a sűrű fillér iparága vagyunk, úgyhogy ez nagyon megterhel minket, és nem is annyira az árbevételben, mint a beruházások visszafogásában okoz problémát a cég számára.
Ennek ellenére a sajtótájékoztatón is említette azt, hogy 30 milliárd forint értékben hajtottak végre beruházásokat. Melyek voltak ezek?
Beruházásainkat azt jellemző, hogy két viszonylag kis, tehát 1200 négyzetméteres alapterületű üzletet tudtunk nyitni, és 11 áruházunkat pedig felújítani. Ez a 30 milliárd, ez úgy jött össze, hogy az év első 8 hónapjában nagyon sokat dolgoztunk rajta, hogy ez megvalósuljon, és gyakorlatilag az év második felében nem indítottunk semmilyen új beruházást.
A már végrehajtott beruházások közül melyek azok, amelyek kiemelendőek, tehát amelyekre igazán büszkék?
Talán arra vagyunk a legbüszkébbek, hogy 4 Interspár áruházunk, ami hiszen nagy alapterület és nagyon látványos, meg tudott újulni. A budapestieknek merem ajánlani a Bécsi úti Interspárt, vagy a szentendrieknek Szentendrét, de ide tartozik Pécs és Nyíregyháza is. Emellett nagyon keves áruházat tudunk nyitni, de két szupermarketet sikerült nyitni, szintén Budapest környékén, az egyiket a Lurdi házban, a másikat pedig Sziget-Szent Miklóson.
hogy az árstoppok is terhelték a kiskereskedelmi láncok tevékenységét. Hogy látja ez a különböző árstoppos termékek esetében, milyen forgalom növekedést okozott 2022-ben?
Ez nagyon különböző termékcsoporttól különböző. Az egyik extrém példa például a tej, ahol négyszeres mennyiség fogy a 2,8-as UHT tejből a korábban megszokottakból, de más területeken például a tojás, ott nem érjük el volumenben a megszokott mennyiséget sem.
A többi termék esetében volt esetleg kiugró forgalom növekedés, illetve ugye itt mennyiségi korlát is van, de azért láthatóak voltak példák arra, hogy nem csak a lakossági vásárló jelenik meg ezen árstoppos termékek esetében.
Igen, tehát a mennyiségi korlátozások vannak, és azt, hogy gyakorlatilag a teljes szektor bevezette, annak az az oka, hogy átalakultak a fogyasztási szokások. A mennyiségi stopp az nem a kisfogyasztónak, az átlag polgárnak szól, hanem szól sajnos annak a sok kiséteremnek, büfének, panziónak, akik inkább hozzánk jönnek ezekért a termékekért, hiszen a megszokott csatornáikon keresztül a nagy kereskedelemben ezek a cikkek drágábbak.
Hogy látja, mi a legfőbb problémája annak, hogy ugye vannak ezek az árstopos termékek?
Hát tulajdonképpen az, hogy teljesen eltorzítja a fogyasztási szerkezetet. Igazából nem látjuk azt, hogy ennek milyen pozitív hatása lenne az inflációra, hiszen az infláció ennek ellenére drága. Nem látjuk a pozitív hatását, persze kommunikációs szempontból igen, de egyébként nem, hiszen az infláció ennek ellenére magas, és mégis egy olyan torzulást vezet be, ami fenntarthatatlan hosszú távon, és már több mint egy éve van, ez most már lassan hosszú táv.
Említette azt, hogy még évelején, februárban reménykedtek abban, hogy megtörténik a kivezetése április 30-ával, ahogy ezt egy korábbi kormányzati szándék jelezte. Most hogy látja, meddig kell az árstoppal számolni, akár évvégéig is?
Én nagyon bízom benne, hogy évvégéig nem kell ezzel számolni. Én azt remélem, hogy az inflációs adatok május, de inkább júniustól ténylegesen egy nagyon jelentős csökkenést fognak mutatni, és a nyári szezonban pedig, ahogy jönnek be a friss primőráruk, az új gazdasági szezon beindul, és már a gabonapiacon, és az összes többi piacon majd lehet látni, hogy hogyan alakulnak a jövő évi árak, akkor tényleg lenyugszanak a kedélyek, és sikerül az árstoppot is beszüntetni.
Heisler Gabriellát, a Spár Magyarország ügyvezető igazgatóját hallották. Időközben a kormány bejelentette, hogy június végéig meghosszabbította az árstoppokat. Még két hetük van az intézményeknek és a gazdálkodó szervezeteknek arra, hogy regisztráljanak a MOHU-MOL hulladékgazdálkodási ZRT rendszerében. Július 1-től ugyanis koncesszorként a MOL végzi el a hulladékszállítást Magyarországon. A lakosságot a mostani regisztrációval kapcsolatos változtatás nem érinti, hogy pontosan kik azok az intézmények, amelyeknek regisztrálniuk kell április 30-áig. Arról Róna Völgyi Endrét, a MOHU-MOL értékesítési vezetőjét kérdeztem.
Gyakorlatilag azoknak a hulladék termelőknek a regisztrációját várjuk, melyeknek eddig a hulladék gazdálkodási feladatait gazdasági társaságok látták el a háztartáshoz hasonló hulladékaik tekintetében. Legyenek ezek gazdasági társaságok, iskolák, óvodák, szociális intézmények, ezeknek a intézményeknek a regisztrációja a MOHU honlapjáról elérhető partnerregisztrációs felületen kezdhető el, és itt lehet megkötni az általános szerződési feltételek elfogadásával a szerződést a 2023. július 1-től biztosítandó szolgáltatásunkra.
Miért kell regisztrálni, tehát miért van szüksége a regisztrációra?
A regisztrációra az intézmények tekintetében azért van szükség, mert a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő ZRT-nél a lakossági adatok elérhetőek, de azok az intézmények, amelyek eddig a piacról szereztek be partnert a hulladékgazdálkodási feladataikra, az ő adataik nincsenek meg ebben a rendszerben, ezért szükségeltetik, hogy mi szerződést tudjunk velük kötni, tudjunk szolgáltatást biztosítani számukra koncesziós szerződés alapján, tudjunk az értékkel bíró hulladékok után kompenzációt fizetni, illetve tudjunk nekik hulladékgazdálkodási díjat számlázni a EPR alá kiterjesztett gyártói felelősség alá nem tartozó hulladékok esetében.
Hol kell regisztrálni, és mi történik, hogyha valaki ezt elmulasztja?
A mohu.hu nem lakossági ügyfelek menüpontja alatt érhetők el a regisztrációs felületek. Több szerepkörben is lehet regisztrálni már. lehet hulladéktermelőként. Azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, mert április 30-áig ezt a kötelezettséget minden intézménynek meg kellene tennie. Lehet a kiterjesztett gyártói felelősség rendszerében is regisztrálni gyártóként, lehet a kötelező visszaváltási rendszerre is regisztrálni DRS partnerként, hasznosítóként is lehet regisztrálni, és az önkormányzatoknak is későbbiekben megnyílik a lehetőség a köztisztasági tevékenység regisztrációjára. Azt gondolom, hogy ha nem regisztrál valaki is el, mulasztja ezen kötelezettségét, az a meglepetés érheti, hogy július 1-e után nem lesz elszállítva a hulladéka, úgyhogy mi nagyon kérünk mindenkit ahhoz, hogy a hulladék elszállítás és a gazdálkodás folyamatos legyen, mind a MOHU-nál, mind pedig a hulladéktermelőknél és az intézményi szolgáltatóknál, ne felejtsék el ezt a kötelezettségüket.
Róna Völgyi Endrét, a MOHU-MOL értékesítési vezetőjét hallották.